annak a vágynak, hogy egyek legyünk.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadja az orosz energiaimportot ellehetetlenítő Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon. A nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiáremelési diktátuma ellen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Európai Unió ezen jogszabály tervezete betiltana az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2027-től. Az Európai Parlament két szakbizottsága és az Európai Tanács dán elnöksége előzetesen megállapodott az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének ütemezéséről, derül ki az EP honlapjára feltöltött közleményből. A terv szerint 2026 elejétől tilos lesz az orosz cseppfolyósított földgáz importja, míg a vezetékes gáz behozatalát 2027. szeptember 30-ától tiltják be. Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi Facebook bejegyzésben azt írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért meg kell harcolni Brüsszelben is. Az Európai Bizottság a Belgiumban befagyasztott 140 milliárd eurós orosz vagyonból nyújtana kölcsönt Ukrajnának. Szeretnék elérni, hogy az EU 27 tagállama még ebben a hónapban az Európai Tanács közelgő csúcs találkozóján rábólintson a kölcsönre. A brüsszeli politikó több uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva azt írta, már készül az a jogi keret, amely megakadályozná, hogy egyetlen tagország egyedül blokkolhassa a szankciókat. Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, miután közel 5 órán át tárgyalt tegnap Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja Moszkvában. Jurij Uszakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte. Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek. Ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretett Kórház, tette hozzá a kormányfő a felújított intézmény átadásán. Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma. A szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila úgy fogalmazott, hosszú távon a gyerekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vér szerinti családjukat jelenti. Az államtitkár Miskolcon egy új gyermekotthon átadásán beszélt. Az Unió által megállapított keretnél nagyobb összegre 17 milliárd 400 millió euróra nyújtott be igényt Magyarország az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz, vagyis a SZÉV keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, hogy Kanada is csatlakozik a SZÉV-hez. Este közzétették a magyar közlönyben a fegyverpénz fizetéséről szóló rendeletet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jegyez. 2026-ban a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozói és tisztjelöltek egyszeri szolgálati juttatást kapnak, ez a fegyverpénz, amelyet február 16-áig kell kifizetni a jogosultak számára. Mértéke is ismert, a juttatás összege a december 31-én érvényes havi illetmény 6-szorosa. 5 milliárd forintos keretösszeggel indul a szociális tüzelőanyagprogram a rászorulóknak a téli időszakban, jelentette be az agrárminiszter. A támogatás 2000 település mintegy 200 ezer családjához jut el, főként tűzifa formájában, ismertette Nagy István. Újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemeltnek vagy rozsdővezeti beruházásnak a kormány, így mintegy 5000 lakás építése indulhat el néhány hónapon belül. A fejlesztések többsége Budapesten valósul meg, de Debrecenben, Pécsen és Budaörsön is épülnek lakások. Októberben a kártyabirtokosok 14%-kal többet költöttek szép kártyáikról, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány azért dolgozik, hogy a magyar családok egyre többször és egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani, tudatta a tárca, hozzátéve, hogy a családok gondtalan pihenését a kabinet a szépkártyán keresztül kiemelten támogatja, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36 milliárd 300 millió forintot használtak fel, ami tehát több mint 14%-os növekedés jelent tavalyhoz képest. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta kedvező feltételekkel érhető el. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap, szitálás előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 3-4, napközben 8-10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelkititkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálat a lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblen képet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az EGRI Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai Értékadó című műsorunkban több témát is érinteni fogunk. Műsorunk első vendége a Szent Ferenc Kisnővérei rend egyik tagja, aki közgazdaságtant is végzett, és jelenleg szerzetesként él Bükkszentkereszten. Majd pedig betekintést nyerhetünk egy, a helyi vállalkozások számára szervezett szakmai tréningre, melyet a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak 2025. november 20 és 21-e között.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Első riportunkban ellátogatunk Bükkszentkeresztre, ahol a Szent Ferenc Kisnővérei rend egyik tagjával, Szász Csilla Rita nővérrel ültem le beszélgetni a római katolikus plébánián. Sok szeretettel köszöntöm a mikrofonnál Rita nővért, akit annak kapcsán kérdezek, hogy több különleges szakmája is van, amelyek a gazdaságtudományhoz is köthetőek. Kezdjük ott a beszélgetést, hogyha visszamegyünk az időben, hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára és a fiatal felnőtt korára? Mindig is a reálos tárgyak iránt érdeklődött?
Nem mindig, nem közgazdásznak készültem gyerekkoromban, több ötletem is volt. Az viszonylag hamar feltűnő volt, hogy a matematika iránti szeretetem az különösen is erős volt, de első körben én vagy tanár, vagy gyerekorvos, tehát valami olyan szakmát szerettem volna, mint egyébként elég sok kislány, akinek a gyerekekhez van köze. Csak nálunk a családban elég sok a pedagógus, az édesanyám ő külkeres, és igazából jött a család felől az, hogy hát keresek már egy olyan szakmát, amiből jobban meg lehet élni, mint a pedagógusságból. Az orvosságot meg az zárta ki, hogy ha valaki érzik, akkor én a másik irányba megyek, hogy ne kelljen látni, úgyhogy ott gyorsan kiderült, hogy nem annyira van affinitásom hozzá, és akkor én nagyon sokáig kerestem, hogy mit. Nagyon szerettem a történelmet is, mindenféle történelmi korokat, és igazából nekem a két tantárgyból jött, a matematikából és a történelemből, mert ebből a kettőből volt felvételi a közgázegyetemre, hogy hát akkor legyen a közgazdasági egyetem.
Hogyan jött a közgazdasági irány az egyetemválasztás kapcsán? Volt az ön családjában is esetleg már közgazdász?
Közgazdász kifejezetten nem, édesanyám kőkerfőiskolát végzett, és ő ilyen export-importban dolgozik, még mind a mai napig is, de igazából nem leginkább a tényleg így az érdeklődési köröm hozta azt, hogy közgazdasági egyetemre mentem.
Oda kellett költözni Pécsre emiatt, az egyetem miatt, és azért ez egy fiatalon egy nagyon nagy mérföldkő, hogy elköltözni otthonról messzire a tanulmányok miatt, és elteltek az egyetemi évek, megszerezte a diplomát. Ennyi év távlatából hogyan emlékszik vissza az egyetemi éveire?
Nekem nagyon jó volt az a váltás. Mi Budapest mellett laktunk, Szigetszentmiklóson, és én onnan jártam be Budapestre középiskolába. És már egy kicsit terhes volt az a középiskolai évek alatt, hogy sok mindenből kimaradtam, mert megy az utolsó távolsági busz, vagy bármi, és az egyetemi éveimet nem így szerettem volna tölteni, meg alapvetően vonzott az, hogy így az önállóság, felnőtté válás, ott azért én beköltöztem egy albérletbe, ott saját életet tudtam kialakítani, és az nekem nagyon, nagyon jó volt így tényleg a felnőtté válásban, egy nagyon fontos lépcsőfok volt, és ugyanakkor igazából A hitemnek is az volt a bölcsője, hogy elköltöztem otthonról a saját családomból, és azok a dilemmák, amikkel az egyetem alatt találkoztam, azok segítettek engem abban, hogy hitre térjek, mert én felnőtt megtérő vagyok, 26 éves voltam, amikor megkereszteltek, már egyetemistaként.
A Pécsi Tudományegyetemen, amikor tanult, akkor ott milyen tematikában tanulták ezt a gazdaságtant? Például amikor a cégek felépítéséről volt szó, vagy erről a profitról?
A legtöbb tantárgyunk azért tényleg ráment erre, hogy van egy szervezeti struktúra, van egy cél, mindent beállítunk a cél felé, és akkor volt ilyen tantárgyunk, hogy termelésmenedzsment, hogy kell valamit fölépíteni, és ez egy nagyon hasznos tantárgy. Én amikor bekerültem az alapítványhoz, és struktúrát kellett adni egy egyébként már létező alapítványnak, akkor én végigolvastam a stratégiai menedzsment és termelésmenedzsment könyveimet, és megnéztem, hogy mit is tanultunk abban, mert hogy valahol minden működő egységnek van szüksége struktúrára, mint hogy egy szerzetes közösségnek, egy egyházmegyének is van struktúrája, így nekünk is van szükségünk struktúrára. És azt hiszem, hogy ezek ott térnek el egymástól, hogy a cél mi az, amit oda teszek, mert ahhoz fogom hozzárendelni az összes humán erőforrást, eszközt, mindent, ahogy. Ez a szemlélet biztosan benne volt, és azért azt is tudom, mert ott én éppen, ugye nekem az volt a kereszténységem bölcsője, és egyben a közgazdaságtudomány bölcsője, egyszerre értek azok a hatások, végeztem a tantárgyaimat az egyetemen, és jártam a katekumenátusba, hogy azt hiszem, hogy nekem ezek a kezdetek től fogva nem voltak ilyen összeegyeztethetetlennek egymással. Tényleg, ha jól értelmezem és jól definiálom mindazt, amit így a tudományos alapokból vettem, akkor nagyon jól tudom használni azt az alapelvet, hogy a kegyelem a természetesre épít. Tehát mindaz, amit a tudomány felfedez, arra én tudok úgy tekinteni, hogy ez a kegyelem erre fog megágyazni, és azt én mindaddig, ameddig ebben a kegyelmi térben mozgok, addig tudom használni, és abból tudnak születni eredmények. Úgyhogy én úgy látom, hogy az egyetemi tanulmányaim azok nagyon is szervesen része annak, aki most vagyok.
Esetleg akár az egyetemi évek alatt, vagy később el tudott jutni olyan munkahelyekre, vagy olyan cégekhez, és volt ezzel kapcsolatban személyes tapasztalata, hogy megnézni egy céget belülről, hogy hogyan épül fel, mi a struktúrája?
Igen, az egyetemi éveim alatt azért nyári gyakorlatokra jártam, akkor több mindent láttam. Nyilván ez egy picit más, mint amikor ott dolgozok. Most az jutott eszembe, hogy a mi életünknek az az érdekessége, ugye én lelkivezetőként és lelkigondozóként is dolgozom, hogy jönnek családos emberek, anyukák, apukák, gyereknevelési gondokkal, házas életi gondokkal, mindennel, és akkor a szkeptikusokban benne szokott lenni, hogy mit ért ehhez egy szerzetes, aki nem csinálja. Én azt látom, hogy ez a rengeteg ember, akivel nekem kapcsolatom van, és az élete minden részletét megosztja, az olyan tudáshalmazt tud felhalmozni nálam, amit tapasztalattal talán meg se tudnék szerezni. Tehát saját tapasztalatom az nincs nagyon sok ilyen biznisz működésmódról, viszont mivel én közgázegyetemet végeztem, és a baráti köröm egy jó része multicégeknél dolgozik, ezért nagyon sokféle struktúrát láttam már baráti beszélgetésekben, vagy akár tényleg lelki gondozói beszélgetésekben, amiből azt hiszem, hogy van egy fajta képem róla, hogy milyen lehetőségek vannak. Én alapvetően attól tudok felvillanyozódni, ami így a struktúra, szervezet, szerkezet, és az is viszonylag hamar kiderült, hogy nagyon sok embernek szüksége van a struktúrára ahhoz, hogy tudjon mozogni. Én viszont egy olyan felépítésű ember vagyok, aki látja a struktúrát abban, ami még nincs megfogalmazva, és jól körül tudom írni, és le tudom írni ezeket a struktúrákat, amik léteznek. Én valamiért ehhez kaptam karizmát, képességet, és hogy ez minden területen azt hiszem, hogy nagyon gyümölcsöző tud lenni.
Műsorunk további részében pedig egy interaktív tréninget ismertetünk meg hallgatóinkkal. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025. november 20 és 21-e között adott otthont annak a rendezvénynek, melynek során számos helyi vállalkozó reprezentálhatta a vállalkozását, illetve lehetőség is nyílt olyan nézőpontokat elsajátítani, melyek előlendíthetik a vállalkozás sikerességét. Önismeret, láthatóság, környezetvédelem, adományozás, kommunikáció, profitteremtés, fejlődés és fenntarthatóság. A felsorolt kulcsszavakat tehát érdemes előnyben részesíteni egy vállalkozónak. A mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről. Bridge to Benefits Mini Edition címet viselte ez a kétnapos programsorozat. Az ESG az angol Environmental, Social, Governance szavak kezdőbetűiből álló rövidítés, amely a vállalatok fenntarthatóságának három pillérét foglalja össze. Ez a keretrendszer nem a pénzügyi kockázatokat és lehetőségeket méri fel a vállalatoknál, hanem sokkal inkább a környezeti hatások, például klímaváltozás, erőforrásgazdálkodás, a társadalmi felelősségvállalás, például diverzitás, emberi jogok, valamint a vállalatirányítás, például üzleti etika, átláthatóság szempontjából meghatározóak. Az ESG-t a befektetők egyre gyakrabban használják döntéshozatalukban, de a vállalatoknak is egyre fontosabb a szabályozás és hírnév szempontjából. Mindemellett fontos kihangsúlyozni, hogy a rendezvény elnevezésében szereplő Bridge to Benefits angol elnevezés jelentése híd az előnyökhöz. A külföldi szavak tisztázása után pedig a további percekben hallgassák meg kérem az ehhez kapcsolódó riportunkat. Harsányi Mónika, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi projektjeinek vezetője adott választ kérdéseimre.
A mai mesterkurzus milyen lehetőségeket nyitott a résztvevőknek?
A Bridge to Benefits mesterkurzusnak az elsődleges célja, hogy KKV szektorban, KKV vezetők körében egy szemléletformálást indítson, a tekintetében, hogy a környezeti és társadalmi hasznossággal bíró működés, vagy annak a szempontjainak beépítés az üzleti modellbe. Ez a for-profit orientált szervezeteknél is egy működőképes dolog, illetve azt látjuk az elmúlt 5 évben, hogy ez egyébként lehetséges a jövőállóság kulcsának lenni, vagy a jövőállóság egyik tényezője a KKV szektorban.
Ezen a mai előadáson hogyan próbálták a résztvevőket aktivizálni? Milyen tematikára épült fel a mai program?
A mai, illetve a holnapi program egy másfél napos workshop, aminek az a célja, hogy azok a vállalkozások, akik a fenntarthatóságról még nem feltétlen hallottak, vagy annak a szempontrendszere nincs beépítve az üzleti működésükbe, másfél nap alatt eljussanak oda, hogy megismerik az ezzel kapcsolatos általános ismereteket, megismerik azt, hogy egyébként az üzleti szféra számára miért fontos ezeknek a szempontrendszere, a beépítése a mindennapi működésükbe, megismerjenek rendkívül jó gyakorlati példákat, nagyvállalat, civil szervezet, kisvállalkozás oldaláról, bemutassák azt, hogy egyébként ők az üzleti modelljükben milyen pontokat találtak, hol tudnak újra tervezni, hol tudnak váltókat finomhangolni, hogy minél fenntarthatóbbak legyenek, és minél pozitív hatással tudjanak működni, és a másfél nap végén ezt be is mutassák, meg is mutassák magukról azt a cél fenntarthatósági profilt, vagy azt a jelenlegi tevékenységet, ami fenntarthatóság területén előremutató, annak érdekében, hogy a Bridge to Benefits országos nagy programunkba ők esetleg tovább jussanak és tovább tudjanak fejlődni.
Egy vállalkozó számára mik azok a kulcsfogalmak, amikkel érdemes tisztában lenni annak érdekében, hogy sikeres legyen a vállalkozás?
Szerintem nagyon fontos egy vállalkozó esetében azt a szemléletet elsajátítani, ami egy kicsit egy tudatos tervezésre, a jövőre való tudatos felkészülésre ösztönzi a vállalkozót vagy a vállalat vezetését. Mindig megpróbálni egy lépéssel előre gondolkodni, és nyitott lenni azokra a tudásinputokra, amelyet akár a vele egy piacon működő más másik vállalkozástól kap, vagy akár egy teljesen más szektorban, teljesen más nagyságrendben működő másik szervezettől kap. A Bridge to Benefits programunknak a hitvallása az, hogy egy platformot biztosítsunk arra, hogy különböző méretű vállalatok vagy vállalati formák tudjanak kapcsolódni egymáshoz, tudást megosszanak egymással, egy párbeszédet tudjanak generálni, és a programban biztosítunk ahhoz eszközöket, hogy tudjanak fejlődni is és fejleszteni önmagukat.
Mik azok a hasznos stratégiai pontok, amiket most elsajátíthattak a résztvevők?
Az első és legfontosabb, hogy az üzleti modell áttekintés és újratervezéshez kaptak egy nagyon egyszerűen használható, de nagyszerű gyakorlati eszközt. Ezt hazavíve, akár házi feladatként leülve, egyedül vagy kis csapatosan felül tudják vizsgálni az üzleti modelljüket, és meg tudják nézni azt is, hogy fenntarthatósági téren éppen a vállalati profil hogy áll, és kapnak olyan inputokat, amely abban segíti, hogy azok a pontok, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy fejleszteni kell, tudjanak hozzányúlni, és legyen mozgósítható eszköz és kapacitás számukra. Emellett ez alatt a másfél nap alatt, ahogy említettem, 4 vállalati példát is megismerhetnek. 2 kisvállalkozás jött el és mutatta be az ő fenntarthatósági profilját és gyakorlatát, amit végez, illetve egy helyi nagyvállalat és egy helyi civil szervezet is bemutatta a sztoriát azon a szemüvegen keresztül is, hogy egyébként az saját projektjüket, a saját stratégiai vállalati szervezeti céljaikat hogyan tudják elérni együttműködések, értékalapú, hatásalapú együttműködések generálásával, ami különböző szervezetek között valósul meg.
Hogyan alakítja ki egy adott cég azt az egyensúlyt, hogy önfenntartó is legyen, ugyanakkor az adományozásra is jusson keret?
A fenntarthatóság nem csak adományozásból áll. Tehát nagyon fontos váltót állítani most már a vállalati szemléletben, hogy ez nem egy egyirányú, egy kifelé irányuló pontszerű dolog, hanem sokkal inkább akkor tudja a vállalatnak a fenntarthatósági tevékenységét hosszú távon megfelelő pályára állítani az adott projektet, vagy az adott vállalatot, és úgy pályára állítani, hogy eszközben egyébként a profitorientáltságot segítse, hogy hosszú távú együttműködéseket alakít ki olyan más szervezetekkel, amelyek egyébként tudják segíteni azt a társadalmi vagy környezeti vállalást, amit a vállalat stratégiai szinten végez. Ez túlmutat már az adományozási tevékenységen, sokkal inkább közös projektek, közös együttműködések megvalósítására fókuszál. Olyan együttműködésekre, ahol a KKV oldal is, a civil oldal is, vagy más gazdálkodó partnerszervezeti oldal egy win-win helyzetet teremt. Azt látjuk, hogy ez tudja fenntartani a hosszú távú együttműködéseket.
Illetve a környezetvédelemre is fontos nagy hangsúlyt fektetni. A mindennapokban ez hogyan tud megvalósulni, a környezetvédelem? Mondjuk például, ha példaként felhozunk egy szállító céget, amely például kamionokkal foglalkozik. Ilyen esetben például hogyan tudják kistabilizálni azt, hogy a munka is el legyen végezve, ugyanakkor a környezetvédelemre is hangsúlyt fektessenek a cégek?
Én azt gondolom, hogy az iparági szabályozás, környezetvédelmi szabályozások azért adottak. Ennek való megfelelésre az adott szektorban tevékenykedő vállalat mindent elkövet, hogy ez megtörténjen. Tekintettel azért is, mert a saját üzleti működését akadályozza, vagy lehetetleníti el, hogyha ennek nem felel meg. Hogyha a szállítmányozó szektorról beszélünk, a mai napon láthattuk azt a nagyvállalati szállítmányozó cég példát, hogy mennyi mindent tesz meg, belső szabályozás, külső szabályozásnak megfelelés, szabványok tekintetében, illetve akár a hulladékkezelését illetően annak, hogy ő környezeti hatását lehetőleg inkább minimalizálja. Azt azért nagyon fontos látni, hogy sosem tud elérni egy vállalati működés egy zéró emisszió kibocsátást, vagy egy teljesen pozitív, abszolút pozitív társadalmi hatást. Én azt gondolom, hogy akkor tud lenni egy jövőálló egy szervezet, vagy egy vállalkozás, hogyha a negatív környezeti társadalmi kibocsátásait tudja ellensúlyozni a pozitív környezeti társadalmi hatásaival, és ennek a kettőnek a szaldója az valójában pozitív.
A folytatásban Kis Gyöngyvér, a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító ügyvezetője nyilatkozott rádiónk mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben rávilágítunk a mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről, Bridge to Benefits Mini Edition rendezvénysorozat céljáról.
Be tudna nekünk számolni arról, hogy ma itt a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarában milyen rendezvény valósult meg, illetve még most is zajlik?
Ez a Bridge to Benefits programnak egy mini változata, mini edition, ahogy mi hívjuk, ahol KKV-knak szeretnénk utat mutatni abba, hogy hogyan tudják ők a saját üzleti tevékenységüket úgy vinni tovább és fejleszteni, hogy ez nagyon is fenntartható legyen, hogy olyan társadalmi és környezeti hatásokat tudjanak elérni, ami alapvetően szolgálja itt az Eger és környéke, vagy ennek a régiónak a fejlődését. Úgyhogy ebben próbáljuk most fejleszteni az itt lévő résztvevőket.
A mai napon jelenlévő résztvevők milyen programsorozaton vehetnek részt?
Ennek az egész másfél napnak, amit most zajlik, az a végkimenetele, vagy az a lehetősége, hogy aki sikeresen szerepel, az bekerülhet egy nagyobb programba. Természetesen ez díjmentesen biztosítja számára a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. És gyakorlatilag ott is azt arra keressük arra a kérdésre a választ, hogy hogyan tudnak a KKV-k a saját maguk léptékéhez képest, a saját maguk szintjét megtalálva olyan környezeti és társadalmi programokat megvalósítani, olyan pozitív ügyekbe részt venni, ami alapvetően a saját környezetükbe, a helyi közösségükbe tudnak változást elérni. Úgyhogy ez az itteni programnak is egy ilyen fontos kimenetele, és azt szeretnénk, hogyha ez az itteni program egy indítókő lenne, egy startkő, ahonnan lehet fejest ugrani ebbe az irányba, és természetesen a nagy program az pedig egy viszonylag hosszabb menetelés abba, hogy ezek az indító pillanatok, ezek ne csak elinduljanak, hanem egy olyan projekt valósuljon meg, és egy olyan projekt jöjjön ki a csövön, ami aztán hosszú távon tud segítségére lenni a vállalkozásnak, és természetesen a közvetlen környezetének is.
Mennyire fontos az, hogy a kommunikációt még inkább fejlesszük egy adott vállalkozás tekintetében? Most arra gondolok például, hogy a vállalatok egymással is hogyan tudnak kommunikálni a jövőbeli tervek elérése érdekében. A kommunikációt mi az, ami erősíteni tudja?
Mi abba hiszünk eleve, hogy a fenntarthatóságnak a megteremtése az nem egy one-man show. Tehát, hogy mondhatni azt is, hogy egy fecske nem csinál nyarat, bár néha azért látunk erre példát, de hogy összességében azok az igazán nagyon szuper programok, ahol olyan együttműködések alakulnak ki, akár KKV között, akár egy civil szervezet bevonásával, akár nagyvállalat, iparkamara, önkormányzat, civil szervezet együttműködéséből, amik hosszú távon és mindenkinek a saját számításait, érdekeit szem előtt tartó módon, de mégis valami nagyobb jóért, nagyobb közös jóért tud harcba szállni, és nagyobb jót tud segíteni. És ilyen formán az, hogy akár az itt lévő KKV-k is megtalálják azokat az együttműködési lehetőségeket, és a saját házuk táján megnézzék, hogy kik lehetnek azok a potenciális partnerek, akik tudják erősíteni az ő gondolataikat, tudnak kapcsolódni ahhoz a társadalmi környezeti célhoz, amit ők kitűznek a saját működésük során, az nagyon fontos. És nyilván ezt úgy lehet a lehető legjobban elérni és megtalálni ezeket a partnerségeket, hogyha megfelelő és hatékony kommunikációt folytatnak ezek a KKV-k. Úgyhogy ebben is próbálunk nekik segítségükre lenni, hogy hogyan tudják a legjobban keretezni és a legjobban bemutatni azokat a célokat, amelyeket ők kitűztek, és hogyan tudnak egy jó kommunikációval hozzá hosszú távú partnert találni, legyen szó egy önkormányzatról, akár egy iparkamarai intézményről, vagy éppen egy civil szervezetről.
Amikor például nagyvállalatokról beszélünk, ahol mondjuk például több ezer embert foglalkoztatnak, és ezekről a nagyvállalatokról köztudott, hogy nagyon a profit teremtésre hajtanak, és a sikerre. Ugyanakkor mellette ott van az emberi tényező, hol van az a határ, ami az embereknek a kapacitása. Ezt a kettőt hogy lehet úgy egyensúlyba hozni, hogy valahol a cég is megteremtse a saját önfenntartó profit hányadát, ugyanakkor az emberi tényezők se sérüljenek, tehát az embereknek a korlátai, vagy az embereknek a lelki tényezői is úgy tiszteletben legyenek tartva.
Mi azt látjuk, hogy azok a sikeres programok, ahol a vállalat, nem a vállalat vezetése dönti el feltétlenül egyértelműen, hogy mik legyenek azok a társadalmi környezeti ügyek, amelyekhez kapcsolódnak, hanem alapvetően ebbe a munkavállalók is minden alkalommal bevonódhatnak. Akár úgy is, hogy részt vesznek ebbe a programba, akár úgy is, hogy kitalálói ennek, akár úgy is, hogy mentorai lesznek hosszú távon ezeknek az ügyeknek. És így mondom, gyakorlatilag a munkavállaló úgy tud kapcsolódni ezekhez a programokhoz, hogy akár önkéntesként, akár saját vállalásából is részt vesz ezekben az ügyekben és témákban. És mi ösztönözzük is azt, hogy ez így legyen, hiszen egy munkavállalónak is szuperül esik, hogyha a saját mindennapi munkája mellett olyan környezeti vagy társadalmi ügyeket szolgálhat, olyan civil szervezetek munkáját segítheti, akikkel egyébként máskülönben nem tudnak kapcsolatba kerülni. Azt hiszem, hogy nem mondok nagyot a rádióhallgatóknak, hogyha kiemelem azt is, hogy annyira nagy az a mennyiségű idő, amit a munkahelyünkön töltünk, amit a munkánkkal töltünk, hogy szinte időnk sincs arra, hogy a családon és a munkahelyen kívül olyan ügyekbe részt vegyünk, amit egyébként mi magunk emberek is fontosnak tartunk. És azt gondolom, hogy egy vállalatnak, különösen egy nagyvállalatnak igenis felelőssége, hogy megmutassa azokat a környezeti társadalmi lehetőségeket, ügyeket, amihez ő is tud kapcsolódni üzleti működésében, ő is tud fenntarthatósági törekvéseiben hozzájárulni, de akár a munkavállalók is szívesen kapcsolódnak ezekhez a témákhoz, ügyekhez, és szívesen vesznek ebbe részt. Úgyhogy ez az egyensúly gyakorlatilag vállalati elvárások és munkavállalói lehetőségek szintjén fenntartható és működtethető, természetesen abban az esetben, hogy ezeknek a mértéke a lehető legjobban van kitalálva, és a legjobban gondol minden szereplő arra, hogy lesz ez egy jól arányosítható, akár ahhoz, hogy a vállalatnak a piaci pozícióját, a versenyképességét megőrizzük, de akár azt is, hogy a munkavállalónak a jólétéhez, a mentális egészségéhez, a munkavállalói élményhez hozzá tudjon járulni, ami szintén fontos kihívás a vállalatok előtt.
Mik azok a tényezők, amikre nagyon oda kell figyelnünk abban az esetben, hogyha egy vállalkozó most akarja elindítani a vállalkozását, és egy teljesen szűz területre lép? Mik azok a tényezők, amik buktatók lehetnek, vagy mik azok a tényezők, amikre nagyon oda kell figyelni, hogy minél sikeresebb legyen a vállalkozás?
Először azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy sokszor azt látom, hogy magam körül is vannak ismerősök, akik mindig úgy jönnek oda hozzám, hogy ők kitaláltak valami remek ötletet, vállalkozóvá válnak, és ez milyen jó lesz, mert majd sokkal több idejük lesz a családjukra, önállóan tudják kezelni a szabad idejüket, és jobban be tudják osztani. Hát ez sokszor egyébként nem így van, én mindig azt látom, hogy az, aki vállalkozásba fog, sokkal többet dolgozik, mint hogyha egy hagyományos vállalati munkakör be és munkavállalóként venne részt egy vállalat életébe, sőt, hát sokkal nagyobb feladat és betett energia, és elképesztően nagy erőforrást is igényel az, hogy valaki egy vállalkozást ténylegesen működővé és sikeressé tegyen. Úgyhogy egyrészt azt a nulladik pontban azt javaslom bárkinek, aki ezzel kacérkodik, hogyha megvan az ötlet, akkor először is gondolja végig, hogy ő mennyi erőforrást, effortot is szeretne beletenni, és mennyi motivációja van, hogy ezt tényleg hosszú távon kitartóan és sikerrel vigye. A másik nagyon fontos nulladik típusú lépés az pont az, hogy még mielőtt belevágna, azelőtt nagyon fontos egy jó üzleti tervet készíteni, és azt végignézni, hogy ténylegesen mik azok az üzleti célok, amiket el akar érni, ki az a célcsoport, akinek ő a szolgáltatását termékét értékesíteni szeretné. Kik azok az együttműködő partnerek, akik tudják őt segíteni ezeknek a céloknak az elérésében, hogyan tud a bevétel meg a kiadási oldal számszakilag is összeállni, hogy az ötlet sajnos nem elég, meg kell találni a kivitelezésnek az útjait is, és amíg ez nincs kitalálva, amíg nincs jól végig gondolva ez az üzleti működés, a pénzügyi működés, addig nagyon-nagyon nehéz a vállalkozó helyzete, úgyhogy tényleg a mínusz egyedik lépés, ez talán ez kell, hogy legyen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában két témával foglalkoztunk. Első megszólalónk a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagja volt, aki közgazdászként is aktívan hozzájárul a közösség működéséhez. Riportunkban Szász Csilla Rita nővér bemutatta tanulmányait, valamint beszámolt döntéseiről, melyek a közgazdász diploma megszerzése után a szerzetesi élet felé terelték. A folytatásban pedig Harsányi Mónika, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi projektjeinek vezetője, valamint Kis Gyöngyvér, a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító ügyvezetője voltak a vendégeim, akik a 2025. november 20 és 21 között megtartott mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről Bridge to Benefits Mini Edition című rendezvénysorozatról számoltak be. Az említett rendezvény nagy népszerűségnek örvendett a helyi vállalkozók körében. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Sírból feltámadtál. Átmegyek hallom már, mint a tenger zúrra, a trón előtt a győztesek talán. És igen, Uram, az égig, irgalmat a felhők igény, a gyenge bullik,
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,